Sziasztok! Imi vagyok, ez itt az Unlimited, és ebben az adásban vendégem Szabó Adrien dietetikus. Könnyen ki lehet találni, igen, a táplálkozásról beszélgettünk. Adrinak elképesztő mennyiségű és minőségű tudás van a fejében erről a témáról, úgyhogy próbáltam mindenhonnan csemegézni valamennyit. Az adásban többek között kiderül az, hogy mondjuk én a reggeli zapkásámat mivel tudom felturbózni, teljesebbé tenni. De arról is beszélünk, hogy hús vagy nem hús. És Adri elmondja azt is, hogy mi az a superfood. A videó alatti leírásban megtaláljátok Adri elérhetőségét és a nagyon-nagyon szép és jó könyvéhez egy linket. Ha tetszik a beszélgetés, oszd meg az arra érdemesekkel, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Ne felejts el körülnézni a lejátszási listában, hát ha találsz még olyan vendéget, aki érdekel. Ha pedig rám vagy kíváncsi, kövess Instagramon. Minden info a videó alatti leírásban. Köszi! Kezdjünk egy nagyon fontos kérdéssel. Mi az, hogy superfood?
Azt hittem az lesz, hogy mi az, hogy dietetikus.
Mi az, hogy dietetikus?
Én már ott elagadtam, hogy ki tudtad mondani simán. Táplálkozás tudománnyal foglalkozó tanácsadó szakember, ez egy egészségügyi végzettség, a Semmelweis Egyetem, Budapesten legalábbis a Semmelweis Egyetem az egészségtudományi karon lehet elvégezni, ez egy 4 éves képzés, van benne fél év klinikai gyakorlat, én azt mondjuk Amsterdamban végeztem, és nagyon sok helyen lehet elhelyezkedni vele, például egészségügyben, magánrendelőben, egészségcentrumban, de lehet élelmezésvezetőként dolgozni és dietetikusként, tehát bölcsitől kezdve iskoláig, étlaptervezést, meg hát rengeteg mindent. Én eleinte iszonyatosan féltem, tehát konkrétan szorongás volt bennem, hogy nem lesz munkám. És most ott tartok, hogy
nem tudsz annyi felé szakadni, amennyi felé lehetne, vagy
igen,
kéne?
Igen.
De várjál, ezzel például te elmehetnél akár, gyorsan akartam mondani, tehát sport egyesülethez is, mint mondjuk, aki összeállítja a sportolóknak a cuccait?
Én azért nem, mert most már van sportspecifikus dietetikus képzés, Pécsen is és Pesten is, és akkor elsősorban szerintem őket várják ilyen helyekre. Én hobbi sportolókkal foglalkozom, tehát amikor hetente 5-ször sportol valaki azért, hogy egészséges legyen, vagy azért remélem, mert inkább szeret sportolni, vagy mozogni, kinek mi a célja vele, az olyanokkal abszolút tudok foglalkozni. Igen, és de amúgy mehetnék, igen.
Volt egy nagyon fontos dolog abban, amit a felvezetésben mondtál, hogy azért te a Semmelweisen végeztél, tehát ez egy egyetemi képzés, és ott tanulsz, ahol mondjuk az orvosok, meg az egészségügyi dolgozók, tehát hogy ez nem valamilyen, leveszem a polcról, gyorsan elolvasok egy könyvet, és akkor minden rendben van, akkor itt rendesen van anatómia, meg élettan,
anatómia,
meg minden,
ami... Élettan, mikrobiológia, mindenféle. De az nagyon fontos, hogy önmagában az, hogy valaki dietetikus, az nem jelenti azt, hogy sokkal jobb lesz, mint egy táplálkozási tanácsadó. Most kíváncsi vagyok, hogy melyik szakmától kapom majd ezért a kritikát, de hogy attól, hogy valaki elvégez egy képzést, attól még elmehet olyan spirituális irányba, hogy gyakorlatilag áthúzza azokat, amiket az egyetemen tanítottak neki. Ez az egyik. A másik, ha nincsen meg valakiben a szakmai igényesség, hogy folyamatosan fejlődjön, ugyanis a táplálkozástudomány végtelenül dinamikus. Akkor ha megragad azon a szinten, amit az egyetemen tanítottak neki, akkor az szintén nem elég. Illetve az, hogy Semmelweis Egyetemen végzett valaki, az sem garancia arra, hogy ért az étkezéshez, a táplálkozáshoz, mert hiába a Semmelweis Egyetemen végez egy orvos, a táplálkozás tudományhoz nagyon kevés köze van. Ezt nem magamtól találtam ki, hanem ezt orvos kollégák is megerősítették, meg hát ez persze, ezt tudod, hogy így van.
Mi a különbség akkor a dietetikus meg a táplálkozás tanácsadó, vagy mit mondtál?
Hát nagyon sokféle nevük van, funkcionális táplálkozási tanácsadó, hormonális tanácsadó. Ma olvastam valami olyat, hogy modern táplálkozási tanácsadó. Sok minden van. Elsősorban, ha jól tudom, akkor természetgyógyász végzettséggel lehet tanácsadóként kiállítani számlát, de szerintem ilyenekkel nagyon sokan nem törik magukat, hogy valami valid papírt keressenek hozzá. Igazából, amit én köszönhetek az egyetemnek, vagy a főiskolának, az az, hogy megtanultam az alapokat, tehát az élettant, a kórélettant, tehát tudom, hogy mi zajlik egyes folyamatoknak a hátterében, illetve a kritikai gondolkozás. Tehát az, hogy attól, hogy olvasok egy tudományos eredményt, tudom, hogy meg kell néznem, hogy azt kísérleti állatokon végezték, vagy embereken. Utánkövetéses vizsgálat volt-e, vagy csak egy megfigyelés. 20 esetet vontak be, vagy esetleg 2 milliót. Tehát ez a fajta szakmai igényesség, ez abszolút az egyetemnek köszönhető. Úgyhogy...
Annyi mindent kérdeznék így hirtelen, mert így belekezdtél, és nagyon-nagyon komoly a hangvétel, de pont azért hívtalak meg, mert ugye párszor összefutottunk már itt-ott, és hogy egy ilyen nagyon laza, meg jókedvű nőnek ismertelek meg. Úgyhogy, ha lehet, akkor tényleg menjünk el inkább ebbe a olyan lazázós irányba, hogy az olyan emberek is, mint én, aki amúgy abszolút nem ért semmihez, megértse majd, hogy miről szól ez az egész, és akkor rögtön kezdenék egy olyannal, lehet, hogy ez csak nekem a, nem az, hogy vesszőparipám, hanem a gyerekkori élményem, de én akárhányszor hallottam gyerekkoromban azt, hogy diétázom, az mindig szinonima volt arra, hogy valaki fogyókúrázik. Ez így igen. Van? Jól használjuk a szót, vagy ez csak véletlen én, nekem éget bele az agyamba?
A fogyókúra ugye benne van, hogy kúraszerű, tehát hogy ez egy időleges dolog, egy kampányszerű valami, és nyilván benne van a sanyargatás. Hát a diéta, az szintén nekem az e-mail címemben benne van az, hogy diet, mint diet, és ott nagyon fontos, hogy ott nem a diétára gondolok, hanem mindig arra reflektálok, hogy diet, mint dietetikus, tehát hogy nem a diétára. Igen, nagyon sokszor fogyókúrát értenek a diéta alatt, és... A fogyókúra most már tudjuk, hogy nem egy PC szó, mert hogy próbálunk elfogadóbbak lenni, és akkor kitaláltuk rá az életmódváltást, és akkor vannak az életmódváltás alatt is, címszó alatt is fogyókúrázik. Hát ez a magyar társadalomban elképesztő mértékben van jelen. Lehet, hogy ez az egész világra jellemző, de hogy ha valaki valaha fogyókúrázott, szerintem az sose egyszer próbálta, hanem legalább 50 egyszer. És ha ugye működnének ezek a kúrák, a fogyókúrák, akkor nem lennének problémáink, nem lennének túlsúlyunk, és nem lennénk betegek. És pedig problémáink vannak, és túlsúlyunk, és betegek vagyunk. És itt a betegséget nagyon fontos, hogy nem csak fiziológiásan értem, hanem lelkileg. Tehát az, amikor folyamatosan fogyókúrázni, akkor már nem vagyunk elégedettek magunkkal. Amikor folyamatosan keresünk valami trendet, ami mentén el tudunk igazodni ebben az életben, és amitől azt érezzük, hogy na majd ez hozza a megoldást a problémáinkra. Szóval, hogy ez egy nagyon nehéz téma, úgyhogy így azt mondod, hogy laza vagyok, alapvetően meg is kaptam más szakmán belül egyszer azt a visszajelzést, hogy én lassan már nem is dietetikus vagyok, mert hogy annyira laza vagyok, vagy hogy annyira nem szigorúan kötöm a szabályokat. Jaj. De egyszerűen ezek nem használnak. Jaj. Mert a szigorú szabályokat ugye megkaptuk onnantól kezdve, hogy nem szabad sírni, nem szabad hisztizni, aztán az iskolában nem szabad elkésni, nem szabad beszélni, nem szabad enni, nem szabad inni, nem szabad csokit enni, és akkor utána folyamatosan akkor ebbe indulnak a fogyókúrák, nagyon hamar meg már ugye úgy növünk föl, hogy édesanyánk is fogyókúrázott, meg apuka kedvesen piszkálta, hogy jaj, de húsi vagy, az anyukát is, meg a gyereket is. És fordítva, szóval, hogy nagyon betegek vagyunk lelkileg is, sajnos meg testileg is, és akkor mindig van valami trend, hogy mit szidunk, vagy hogy mi a rossz, vagy piedesztálra emelünk egy-egy alapanyagot, de komplex rendszerként, úgy értem a rendszert, hogy a teljes étkezésünket a kultúrával, meg a tápanyagokkal együtt, meg úgy egész rendszert, hogy az ember nem csak egy tápcsatorna, amiben betesszük az energiát, kijön az energia, meg a melléktermék, hanem mint test és lélek, és egy teljes egész szociális közegben eszik, meg hatnak rá reklámok, meg a múlt, meg a mindenféle. Tehát, hogy nem lehet úgy valakinek tanácsadást tartani, hogy elmondom, hogy reggelire teljes kérdésű kenyeret kell lenni 80 g-ot, ellenőrizzük rá, hogy 12 g-os legyen benne 100 g-onként, és kétszeret csirkemelsonkát kell rárakni. Azt se tudom, kinek mondom ezt. Tudom én, hogy egyáltalán sósat vagy édeset szeret reggelire enni? Vagy kiderült-e, hogy egyébként utálta, mert egész életébe azt tette, amikor azt hitte, hogy az az egészséges? Ha neki még egyszer ráerősítek, hát még lelkibetegebb lesz, hogy még mindig szart kell lenni.
És akkor tényleg elérkeztünk oda, ami én mindig röhögök. Azok a táplálkozás tanácsadók, mondjuk ugye már egy csomó vannak a YouTube-on is, én YouTube-ból tudok kiindulni,
mindenhol
meg az Instán.
Mindenhol vannak, mindenhol.
Akik olyan univerzális dolgokat mondanak, mint hogyha az ember egy ilyen egyensugarú valami lenne, hogy mindenkinek már pedig ugyanaz jó, életkortól, nemtől, életszakasztól, stresszhelyzettől, genetikától, DNS-től, bármitól függetlenül.
Igen. És mindig nettől... más a divat, amit mindenki megkap. Egyszer a zsíros fehérjés reggeli mindenkinek, minden körülmények között, és mindenkinek reggeliznie kell. Tök jó dolog a reggeli, és el tudom mondani, hogy miért jó, és mikor mit kell lenni, tök jó, de hogyha egyszerűen felmérem a teljes embert, akkor az első konzultáción engedjem már meg neki, hogy nem, akkor ne egyen reggelit, majd, hogyha megvan a kémia köztünk, akkor esetleg egy következő konzultációnál meg elkezdünk rugózni a reggelin, de addig valószínűleg vannak sokkal nagyobb problémák, és nem attól lesz ő egészséges, hogy lenyomom a torkán azt, hogy már pedig reggelizni kell, mert az kell. És ez tök nagy hiba van valahol így a tudománynak a kommunikációjában is, hogy azt hiszik az emberek, hogy a dietetikusok azt kommunikálják, hogy ötször kell enni. De hogy kell ötször enni? Lehet tőlem háromszor is enni, meg hatszor is. Meg hát igen, csomó ilyen univerzális szabály, igen, de minden oldalról jönnek ilyenek, de ők legalább kommunikálnak, én tök sokszor esek abba a hibába, hogy azért nem merek posztolni, azért izgulok minden egyes tévéfelvételnél, vagy rádiós interjúnál, mert hogy izgulok, hogy fogok elmondani komplexen mindent, úgyhogy én meg néha a másik véglet vagyok, hogy túl minden szemszögből, meg minden megközelítésből meg akarom vizsgálni a témát, úgyhogy én meg emiatt végül nem mondok semmit inkább, hogy ne ártsak vele többet. Nem tudom, hogy hol van az egyensúly, de remélem, hogy így majd egyszer összeáll az emberekbe a kép.
Nem érezném, hogy ártanál, sőt, a videó leírásában ott lesz egyébként majd az Instagramod is, mert hogy azt szerintem tök hasznos, annyira jó sztorikat szoktál kitenni, amilyen 6-8-10 oldalon keresztül akár valamit magyaráz, és hogy szerintem pont, hogy erre van szükség, és soha nem tanácsot adsz, hanem általában mondjuk jellemzel egy alapanyagot, vagy leírsz egy receptet hosszabban. Egyébként, ezt mutatnám, hogy ne te mutasd, mert én ezt megvettem, és nem azért, mert hogy nem tudom, ezért cserébe vagy itt, hanem én ezt megvettem, mert mondom, megismertem Adrit, és nagyon-nagyon szimpatikus az, amit csinálsz, és ez nem arról szól, hogy akkor most mindennel egyet kell érteni, hogy mert te például propagálod a szabad, úgy ez erős szó. Tehát, hogy te azért te a zero waste mellett is ott vagy, a helyi alapanyagok mellett is ott vagy, és el tudom képzelni, hogy valaki azt fogja mondani, hogy én akkor is fogok avokádót enni, nem érdekel, hogy Mexikóból hozzák.
Tudod, okay. Mit szoktam erre mondani?
Na mit?
Hát azt, hogy egészségére. Tudod, hányszor van az, hogy ott ül tanácsadáson egy beteg, mert ismeri Instagramról, vagy nem is beteg, szóval egy ember, és akkor elemezzük az étkezési naplóját, és akkor így tördeli az ujjait, hogy hát igen, ott avokádót ettem, és így mondom, oké, semmi baj. Az nagyon fontos, hogy pláne amikor valaki beteg, akkor így nem a környezeti dolgokon szoktunk rugózni, mert ugye mi a fenntarthatóság? Az a fenntarthatóság, amit ha a világ végéig is úgy csinálunk, akkor is fenntartható. Na most egy beteg ember, aki mondjuk nem ehet glutént, mert gluténérzékeny, meg van egy gyulladásos bélbetegsége is, ami miatt csomó mindent ki kell hagyni az étrendjéből, és ha még avokádót se ehetne, amit amúgy imád, mert egyszer egy külföldi utazáson megszerette, és jót tesz a lelkének, meg a testének is, ha én azt mondom neki, hogy avokádót se ehet, mert jaj, a környezet, hát az nem fenntartható, szegény, nem tud békésen, nyugodtan, élvezette lenni egy reggelit. Uh-huh. Szóval, hogy tökre belefér, ha esetleg nyitott, meg van rá keret, akkor elmondom, hogy ha az iráni avokádót veszi meg, már is kicsit kisebb a szállítási lánc, mint ha mexikóit veszi meg, aztán ennyi. Meg el lehet mondani, hogy az avokádóba szépen mondva rengeteg zsír van, tehát hogyha oda akar figyelni a kalória bevitelére, akkor ne egyen meg az egészet, csak mondjuk a felét vagy a negyedét, és akkor már is negyed annyi avokádót fog fogyasztani, és akkor tök rendben van.
És boldog, úgy, mert finomat evett, és tovább is tart neki. Amit én akarok mondani csak, hogy én például tök magamtól próbáltam ki az intermittent fastingot a 16-8-os osztásban, hogy én déltől este 8-ig ettem, aztán este 8-tól másnap délig vizet ittam, kávét ittam, teát ittam, esetleg edzés után fehérjét, és hogy például az tök hozzászoktam, és el is voltam vele egy darabig, csináltam vagy 6 vagy 8 hónapig, most pontosan nem emlékszem, aztán meg azt éreztem, hogy de nekem most azt mondja a testem, hogy én most egyek máskor is, és akkor én nem csináltam belőle magamnak lelki problémát, hanem elkezdtem úgy enni, ahogy előtte, és most például szoktam zabkását reggelizni, de közben egy 1000 éve nem ettem mondjuk tojást, és most elkezdtem újra tojást enni, mert úgy voltam vele, hogy amúgy ennék tojást, és az fehérje bevitelnek magam úgy jól, tehát én nem tudom, hogy ez mennyire lehet ennyire ilyen ezó az ember, de én tényleg azt kezdtem el csinálni, hogy amit a testem igényel és kér, igyekszem uh-huh. azt enni. Ebben van valami?
Van most egy olyan irányzat, vagy nem is tudom, hogy is hívjam, egy ilyen táplálkozási rendszer, ez az intuitive eating. Ezt két dietetikus fejlesztette ki, tehát hogy ez nem egy ilyen hasracsapásszerűen ment. Ennek az egyik alappillére, hogy figyelünk a szervezet jelzéseire. Azt szoktuk mondani, hogy a gyerekek a legjobb intuitív evők. Itt az intuitív az nem nem impulzívat jelent. Tehát nem az, hogy új, én most megkívántam egy 300 g-os milkacsokit, és bevágtam, és ezt megcsinálom naponta 6-szor, hanem azt, hogyha a szervezetem jelez arra, hogy éhes vagyok, akkor nem szúrok ki vele, és csinálom azt, hogy akkor kinyitom az ablakot. Mert ugye vannak ezek a diétás tanácsok, hogy éhes vagy, nyisd ki az ablakot.
Ez egy tanács.
Hát mert megy a technika, hogy hát reggeliztél, ha egy órával később éhes vagy, akkor nyisd ki, szellőztes. Ha még mindig éhes vagy, igyál egy pohár vizet. Ha még mindig éhes vagy, tornáz. Nem, hogy azt mondaná, hogy éhes vagy, egyél. Mert hogyha reggeli után egy órával éhes vagy, akkor valószínűleg vagy rossz volt a reggelid, vagy extrém stressznek, vagy szellemi munkának vagy kitéve, vagy szétunod az agyadat, és amikor éhes vagy, akkor egyél, majd amikor van időd, meg van lehetőséged segítséget kérni a szakembertől, akkor beszéljétek át, hogy mi lehet a baj a reggeliddel, hogy egy óra múlva éhes vagy, illetve beszéld át valakivel, hogy miért akarsz folytonosan enni a munkahelyeden, mi a baj a munkahelyi környezettel, hogy folyton enni akarsz, mert lehet, hogy nem is a diétával, vagy az étkezéssel van baj. Na szóval, hogy a gyerekek a legjobb intuitív evők, mert hogy az van, hogy amikor elkezdik a szülők hozzátáplálni a gyereket, akkor pont akkor kell elkezdeni hivatalosan a hozzátáplálást, meg akkor lehet jól megcsinálni azt a BLV típusú étkezést, hogy amikor a gyerek már tud ülni és nyúl az ételért, és magától étkezik, nem pedig a szülőtől mi. Amikor érdeklődés mutat a gyerek az étel iránt, és nyúl érte. Tehát ilyenkor lehet elkezdeni, és a gyerek pontosan tudja, hogy meddig akar enni, és akkor ugye mennek azok a rémképek, amikor még tolják a szájába, hogy de egyél még egyet a izé, és közben a gyerek egyértelműen jelez, hogy elfordítja a fejét. És akkor meg lehet nyugodni, hogy akkor ő már nem éhes, és amikor éhes, akkor majd ugye sírni fog, csak ugye megy ez a folyamatos stressz, meg para az étkezés körül, meg majd akkor kapsz csokit, ha megetted. Fontos, hogy van ebben egy nevelés, tehát fontos keretet adni a gyerekeknek, ez tény, de hogy azon a kereten belül meghagyni, hogy megélje a saját autonómiáját, és választhasson, hogy mit szeretne enni, és mennyit akar enni. Csak hát ugye ez idővel kiveszik belőlünk, nem tudom, engem például tök sokat szivattak az iskolában, mert hogy engem nem, mert én gond nélkül megettem mindig mindent, sőt másokét is. Szóval, hogy piszkálták az osztálytársaimat, hogy addig nem ehetnek a második féléből, amíg nem ették meg a levest. Hát és szerintem tök sokan például ezért utálják a levest, mert megutáltatták velük.
Igen.
És hogy ez nagyon sok mindennel így van. És...
az intuitív étkezésnél voltam. Étkezés. Csak azt akarom mondani, hogy én magamon például... Nem, semmi gond. Csak hogy én magamon például ezt úgy vettem észre, és szerintem ez így tényleg valahogy kell, hogy működjön itt tudat alatt, hogy én nem nagyon szoktam savanyúságot enni, és van az, amikor így bekattam, hogy ú, nekem most csalamádét, vagy savanyú káposztát, vagy ilyet kell egyek, és így tök jó megéhezem rá, eszem, és közben egy mosolyom mindig eszembe, hogy valószínűleg C-vitamin, vagy valami ilyesmi hiányom lehet, mert a szervezet tudja, hogy a káposztából mi az, amit be lehet nyerni, és akkor most tessék savanyú káposztát enni. Ebben lehet valami?
Van, abszolút van. Hát van az a mondás, azt én is így hallottam, hogy elvileg régen az emberek felismerték azt, hogyha valami mérgező volt valahogy az illatából, vagy nem tudom. Tehát, hogy evolúciósan biztos, hogy van bennünk valamilyen ösztönszerű dolog, csak hát aztán jött az idő, meg a poroszos oktatás, meg azok az idióta reklámok, amikben az van, hogy túl sokat ettél, edd be ezt az emésztéscsökkentőt, és egyél tovább. Meg az a, de vendégségbe enni kell mindenképpen, és akkor, de nincs azzal semmi baj, tehát, hogy a vendégségbe nevéssel, hanem az, hogy elnyomjuk ezeket a jelzését a szervezetnek, és akkor megkérdezem, hogy de mit enne szívesen, vagy mi tehát, hogy evészavaros étkezési problémái vannak, és akkor folyamatosan abban jojózik, hogy egyszer rengeteget eszik, egyszer meg nagyon keveset és sanyargatja magát, és akkor megkérdezem, hogy akkor most mondjon el nekem egy olyan napot, amikor szerinte jó leszik, amúgy szerintem borzalmasan evett akkor szegény, és mondjon el egy olyan napot, amikor meg így bedobja a gyeplőt és mindenféle teszik, és akkor megkérdezem, akkor most állítsuk össze az ideális napot, mit enne szívesen reggelire, és nem tud mit mondani, mert hogy már annyira össze van zavarodva az étkezési szabályok, meg már ezer táplálkozási tanácsadónál volt, és már annyira nem tudja, hogy amúgy neki mire lenne szüksége. Igen, a túlélésre hajtunk nap, mint nap, és nagyon nehéz így megállni, és végig gondolni, hogy amúgy mi a fenét akarok én enni igazán, és mit enne jót nekem.
De közben az ember, ha tényleg kísérletezik, akkor pontosan tudja, hogy mi mire jó. Én már megtanultam az apkásáról, hogyha megeszem, imádom, tudom, hogy én másfél vagy két óra múlva megint éhes
leszek. Jó, akkor meséld el, mi van az apkásában, már hogyha ez publikus.
Abszolút publikus. Én a legpronyóbb módon csinálom az apkását.
Ezt nem mond, mert lehet, hogy más is így eszi, és akkor most leízéled most... a másik zapkását.
Igen, jaj, PC világban én nem az a legjobb.
Ez nem azért, mert PC, csak hogy te is az hiszed tudat alatt, hogy tök oké, hogy ezt mondod magadra, közben ez a sok izé, hogy jaj, béna vagyok, jaj, nem jó teszek, akkor az úgy
hatlánk. Néztem erről a YouTube videót, hogy hány percig kell főzni, és hogy kell kavargatni, és nem tudom mi. Nekem van, én a tört zapkását szeretem.
És azt mondd már, hogy hol veszed.
Szupermarketben.
De nem saját csak márkás. Hogy tört zapkás, de arra...
Mármint úgy értel, hogy ami...
Zappehely. Vagy nem zappehely, hanem a zaptöret.
A zaptöret.
Na, azt én nem tudom, hogy hol lehet venni, mert én találkozom zapkorpával, nagyszemű zappehelyen, meg apró szeművel.
Vagy bocsánat, kb... lehet, hogy... De nem akkor apró szemű, amire én gondolok?
Hát akkor lehet, hogy arra gondolsz, mert kb. 6-7 évvel ezelőtt én találtam zaptöretet, és imádtam, de ja, azóta nem találom sehol. Nem. Mi? Maga a zappehely, ami egy gabonaféle, tehát kicsit hasonlít az alakja a rizsre, vagy a búzaszemre, és az van így, nem tudom, vágva, vagy törve. Kicsit olyan, mint a bulgur, ugye az a búzatöret, és a zabból is van zaptöret.
Ja, bocsánat, ez nem azt a szem.
Akkor zappehely. És nagyszemű, lapos, vagy apró szemű?
Az apró szemű szeretem.
Szóval. Na igen, már is van egy pont, amit tudok javítani, hogy ne legyél éhes azonnal, igen.
Reggeliző tálka. Beleszórok pár, én lusta vagyok mindig friss gyümölcsére elmenni a piacra, úgyhogy beleszórok pár
pedig nem kéne mindig elmenni, csak egy héten egyszer.
Amikor egy héten egyszer elmegyek piacra, akkor paradicsomot veszek, répát, vöröshagymát, meg brokkolit kb. Meg zellert. Szóval, de ez most olyan, mint hogyha tanácsadásra jöttél volna, de nem. De mindegy, ezt most már elmondom, mert akkor legalább...
A felvételt.
Nem, mert akkor legalább a reggelimből valami ki fog derülni. Tehát tálka, bele... az ab pehely, de törve a feles, az alatt van a fagyasztott megy mondjuk, és én ezt felöntöm forró vízzel, pont, hogy ellepje, meg lássam, hogy egy picikét mozogjon, mert tudom, hogy fel fogja szívni, teszek bele ilyen ekkorára, nagyon picikére tört 3-4 szem 80 plusz százalékos étcsokit, hogy legyen egy kis íze, meg szoktam beletenni egy vagy egynegyed, vagy fél evőkanál magyaróval kép, peanut butter. És ezt keverem el, és ennyi. Én ezt szoktam megenni, és egy eszpresszót iszok mellé.
Mennyi volt a magyaróval? Mondd még egyszer.
Hát, egy evőkanál? Negyed és fél evőkanál között valahol. Azt tudom, hogy sok kalóriában nagyon. De
sok,
szeretem.
De nagyon fehérje értékes is. Növényi fehérje, meg rost, meg értékes zsírsavak, szóval az még a legjobb része az apkásádnak. Amit lehetne csinálni az, hogy a zappehely az nem az apró szemű, hanem a nagy szemű.
Tényleg. Csak az nehezebben szívja meg magát.
Engem? Szóval, hogy a nagy szemű zappehelynek magasabb a növényi fehérje tartalma, meg a rost tartalma. Tényleg. És onnantól kezdve, hogy magasabb a rost tartalma, onnantól kezdve a felszívódási görbe az nem ilyen lesz, a normál tartományon belül, tehát, hogy ez nagyon fontos, amikor azt mondják, hogy reggelire ne együnk gyümölcsöt, meg zapkását, mert megemel a vércukorszintet. Hála Istennek, azért esszük, hogy megemelje. Tehát, hogy így... és hogy a nagy szeműnek, mivel magasabb a rost tartalma, kicsit laposabb ez a cukor felszívódási görbe, ami azt eredményez, hogy később csökken le, tehát később leszel megint éhes. Rakhatnál hozzá még pluszba egy kis lemmagpejhet például, mert az is egy tök jó ilyen, hát egyrészt értékes rost tartalma van, másrészt az is kicsit a jól lakottság érzethez segít. Lehetne rakni hozzá még búzakorpát, az is plusz rost. Te nem eszel állatos dolgokat, ugye?
De már.
Vagy eszel?
Én régen is ettem, nekem volt, amíg csináltam ezt az intermittent fastingot, ezt elmondtam jó pár adásban, vagy streamekben nézők hallhatták, hogy nagyon csökkentettem a húsfogyasztásomat, és lementem arra, hogy heti egyszer eszem húst általában, de most, hogy volt ez a brutál színházas időszak, hogy készültünk a premierre, egyszerűen azt éreztem, hogy valamiből kell nekem valami plusz energia, szerintem ezt érezhettem, és az utóbbi két hétben például minden nap ettem valamennyi húst. Tehát, hogy nekem ezzel nincsen bajom, de, és ez majd egy kicsit későbbi témára gondoltam, hogy a húsfogyasztás mértékletességéről szeretnék veled beszélgetni, mert te szakember vagy, én meg csak úgy magamtól gondolom azt, amit gondolok. De hogy szoktam, miért te mit tennél még bele?
Szóval mondom, még fokoznám kicsit a rost tartalmát, mert az viszonylag kevés benne, illetve mennyi szokott lenni az apehely? Hány kanálnyi?
Én nem ezt tudod. Is számra szoktam.
Aha. Jó, hogy esetleg a mennyiségén lehet egy minimálisan emelni.
Keveset illetve... szoktam pont azért, hogy ne egyek sokat.
Aha, igen, ezért mondom például a búzakorpát pluszba, meg a lemakpejhet, ami a volumenén bár növel, azért, hogy a teltségérzet hosszabban fennmaradjon, de extrém kalóriát nem ad hozzá, mert ezek olyan rostok, amik, tehát olyan szénhidrát típusok, amik nem szívódnak fel a vékony bélbe, és nem jelentenek gyakorlatilag kalóriát, hanem eljutnak a vastag bélbe, tehát utaznak kb. 6-7 métert, és akkor ott segítenek abban, hogy a bélflóra diverzitását támogassák, és mondom, ott meg egyébként, meg amúgy a sok rost kell antioxidáns, meg toxinokat megkötnek, tehát hogy tök jó, de most hogy csak az éhségérzeted van fókuszba. Igen, a magyaróvaj mennyiségén nem növelnék, hanem amit lehetne azért, hogy ne legyen túl sok a kalória, de mégis bevigyél plusz ilyen rágnivaló dolgokat, hogy lehetne ebbe rakni nem csak magyaróvajat, hanem egészben, akár magyarót, akár mandulát, tök magot, napraforgó magot, bármit, mert hogyha rágsz, akkor az agyad jobban felfogja, hogy ettél, és akkor is később alakul ki éhségérzet, hogyha komplexebb az az étel. Tehát, hogy gasztróba azért mennek ezekre, hogy különböző textúrák, meg színek, meg állagok, mert akkor nagyobb az élmény, de hogy azon kívül, hogy néha borzasztóan öncélú ez az élményadás az éttermekben, azon kívül amúgy van funkciója, mert ha komplexebb az étkezés, akkor... akkor a nagyobb élmény az intenzívebb emésztést eredményez. Tehát, hogyha mondjuk szereted a medgyet, akkor én tökre javasolnám, hogy vegyél egész szemű mákot, és csinálj egy ilyen medgyes mákos csokis zapkását, mert az a ropogósága a máknak az is tök jó funkció.
Meg a mák tök egészséges, nem?
Igen, nagyon jó rostforrás. Mire gondolsz még? Mondta, hogy nem kálciumforrás.
Nem arra gondoltam.
A korfászékről.
Nem. Jó. Nem valamiért hitelen a mák kapcsán is az antioxidáns jutott eszembe.
Igen.
Az van?
Abszolút.
Ja, jó. Akkor jó, akkor de okos vagyok. Úristen. De menő, hogy ilyeneket mondasz. Szerintem most, aki ezt a csak egy-két perces szegmens belehallgatott, az most kb. Ennyiből megérthet, hogy miért hívtalak el beszélgetni.
Igen, és nehogy azt higgye bárki, hogy ezzel mindent tud.
Ja, nem, persze, nem, csak tudod, én ettől vagyok ki tényleg, hogy mindenki befektetés tanácsadó, mindenki filmkritikus, mindenki táplálkozás tanácsadó, mindenki minden, és csak kb. Ilyen lózungokat mondanak, jó, és nincs hogy... mögötte tudomány, ami nekem egy ilyen must have, mondjuk egy ilyen témában.
Jó, csak hogyha valaki ezt a két percet hallotta, és azt hiszi, hogy most a tökéletes zapkása nyomába eredtünk, ja, hogy nem lehet jó reggeli más is, és nem feltétlen, és nem mindenkinek ez lesz a tökéletes zapkása, és aki mondjuk eszik állati eredetű dolgokat, annak azt mondanám, tökörtörés, vagy egy cukorbetegnek, és szeretne mégis édeset enni, akkor azt mondanám, hogy a zapkásába tegyen túrót, meg fagyasztott málnát tegyen bele, mert a cukortartalma fele annyi, mint a megynek. És ha valaki nem cukorbeteg, ezt az információt úgy, ahogy van, felejtse is el, mert nem számít. És akkor egy ilyen túrós málnás zapkása egyrészt szerintem nagyon finom, másrészt meg hosszan jól lakott lesz tőle, és a cukorgörbét nagyon jól lehet azzal is csökkenteni, mert a szénhidrát, vagy a zappely szénhidrát tartalma keveredik a túrónak a fehérje meg a zsírtartalmával, még tesz bele egy kiskanálnyi lemmagolajat, ami plusz omega-3 forrás, és akkor ez egy tök komplex reggeli, ettől nem lesz éhes egy órán belül.
Hát ettől biztos nem, ezt most elképzeltem, és pont akartam mondani, hogy a túrónak meg tök a fehérje tartalma. Tehát igen. Van, hogy kondi után kb. Túrót eszem magában.
Jaj, de jó lenne, ha túrót ennének kondi után, és nem fehérjeport. Istenem.
Mi van a fehérjeporral?
Hát semmi, csak az, hogy egy többszörösen feldolgozott valami, és hogyha, mert azt mondják, hogy azért úgymond a kollagén nem plusz környezetterhelő hatása van, mert hogy a kollagént azt olyan húsrészekből állítják elő, ami mondjuk a hal kollagén, az a halnak az olyan részéből, amit nem tesznek be vákumcsomagolva az Aldi polcaira, hanem a kidobandó részeket felhasználják fehérjepornak, tehát zero waste. De hogy a fehérjeporok, azok nem így történnek. Tehát amikor azt mondja egy vegetáriánus, hogy ő nem eszik húst a környezeti hatásai miatt, nagyon fontos, most nem a vegetáriánusokat akartam ezzel a kifejezéssel, orsz kifejezéssel méltatni, hanem ezt a jelenséget, mert hogy nem informáljuk az embereket, hát honnan tudják? Hát másnak az a munkája, hogy nem tudom, költségvetést csinál, miért kellene tudnia? Neki az az élete meg, hogy elmenjen a gyerekéért, meg elvigye a külön órára. Nekem meg az a munkám, hogy elmondjam a dolgokat. És szóval a vegetáriánus nem eszik húst, mert hogy a marha, meg a szénmonoxid, vagy a széndioxid ekvivalens, meg az ökológiai lábnyom, meg a nem tudom mi. És akkor mit csinál? Fehérjeport fogyaszt. Hát azért tejelő marhát kell tartani, tehát ugyanúgy fenntartja azt, hogy az üvegház hatású gázok mennyisége növekedjen, ráadásul iparilag állítják elő, ráadásul csomagolják műanyagba, még ha papírhatása is van annak a nyambat fehérjézacskónak. És igenis szállítják, nagyon hosszan raktározzák, műanyagba csomagolják a raklapokon, szóval, hogy elképesztő ökológiai lábnyom van a fehérjeporoknak 1-2. Mire van hatásunk ebben az életben? Már nem találkozunk emberekkel sokszor, nem ülünk le az asztalhoz, nem foglalkozunk az ételeinkkel, semmi közünk a természethez. Az ember egész életében, mióta a világ sokkal többet élt a természetben, mint a városban. Most már a városban élünk, és a városban se akarunk kapcsolódni a természethez igazán, mert az ételeinket nem a piacon vesszük meg. Nincs baj a bolttal, tehát hogy én is szerintem tegnap Aldiban voltam, vagy tegnap előtt, tehát hogy nem ezek ellen beszélek. Csak hogy a fehérjepor, meg az ilyen mindenféle porok, azok azt teszik lehetővé, hogy 5 perc alatt akarjuk táplálni a testünket jól, és akkor csodálkozunk, hogy mindenféle bajunk van, utána meg ilyen extrém alapanyagokkal akarjuk kompenzálni a dolgokat, ilyen varázsbogyókkal, étrendkiegészítőkkel, kapszulába zárt vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Közben csak időt kellene szánni arra, hogy igenis megcsináljam azt, hogy akkor másnap edzés után megeszem a túrót, vagy el kellene fogadni, hogy a metabolikus ablak, ami nyitva van edzés után, intenzívebb a tápanyagbeépülés, az nem 10 perc, nem fél óra, nem egy óra, hanem ha én edzés után hazaérek 2 óra múlva, és akkor megeszem az uzsonnámat vagy a vacsorámat, az is tökéletesen jó.
Köszönöm. Köszönöm, én ezt soha nem hittem el. Én ezt nem hittem el, hogy én edzek ezerrel, majd a szervezetem elindítja a stoppert, hogy hát ha te most nem eszel 10 percen belül, akkor hiába akkor volt kell. Az egész, és nem fog beépülni semmi. Tehát, hogy jaj, de jó, hogy ezt egy szakember mondja. Köszönöm.
Nyilván, tehát, hogy ez biztos, most az hogy... egészséges, általános emberekről beszélünk. Egész más a helyzet akkor, ha valaki reggel is intenzív edzése van, meg délután is, és egyébként 2 hét múlva versenye lesz náluk, azért fontos az időzítés, meg oda kell figyelni arra is, hogy mit eszik, hogy aztán megesse az ebédet, hogy utána időben a délutáni edzésre ürüljön a gyomrából az adott tápanyag, tehát hogy azért vannak kivételek, de az, hogy erre épül egy egész iparág, ugye engem senki nem támogat abba, hogy együnk kevesebbet, amögött nincsen marketing érdek, tehát hogy most ez így kicsit a levegőben van, mert ezzel nem plakátolhatom ki a város, mert senki nem fogja kifizetni a plakátok árát, tehát az, hogy együnk kevesebbet, ne együnk egyből edzés után, hát ebből nem fog megélni egy cég sem.
Persze, és most akkor mondok csak egy olyan lazító példát, hogy igen, most nem arról beszél Adri, hogy ez így nem teljesen igaz, hanem hogy aki egy hétköznapi átlag életvitelt visz, és nem versenysportoló, annak igazából ez nem annyira számít. Mintha mondjuk azt mondanánk, hogy úristen, csak akkor vezethetsz autót, ha olyan a reakcióidőd, mint egy Forma 1-es pilótának. De nem kell neked az autóvezetéshez Forma 1-es pilótának lenni, de a Forma 1-es...
Most nem tudom jól összerakni, mert hogy az embereknél borzalmasan vezetnek, de...
Hát csak azt mondom, hogy kb. Olyan, mint hogyha ahhoz kötnénk ezt is, de nincs köze.
Nem tudom, az a baj, hogy úgy beszélünk az étkezésről néha, mintha minimum Forma 1 lenne, vagy rakétatudomány, de hogy közben ennél egy sokkal ösztönösebb dolog. Tehát, hogy amikor megkérdezem, hogy és mit kell lenni edzés után, mert hogy szegény szeretne leadni kicsit a súlyából, de már csak olyanok jelentkeznek be hozzám, akik tudják, hogy a fogyókúra szót kb-t ki se szabad mondani, mert hogy fogyókúrával nem foglalkozom, tehát tudja, hogy egészségesebben akar élni, akkor átment, hogy igen, valami mozgásformát kell választania, és akkor mit tegyen edzés után, és akkor kérdeztem, hogy miért edzés után ilyen ájulás közeléd, nagyon durva energiahiányod van, és mondta, hogy nem, mondom, és haza tudsz menni simán, vagy van olyan, hogy nagyon éhes, vagy nincs, mondom, akkor miért ennél? Hát mert hogy edzés után enni kell. Mondom, ezt ki mondta? Hát mindenki iszta a fehérjeporokat. Ja, akkor egyé. Na, szóval, hogy ez a bajom a fehérjeporokkal, meg ezzel az egész kultusszal, ami körül van.
Én pont azért próbáltam ki a már általam említett intermittent fastingot, mert én mindig úgy mentem edzeni, hogy előtte ettem egy órával másféllel, hogy mondom, legyen energiám. És egyszer az edzőm mondtam, hogy hú, most tök későn sikerült reggelizzek, és rám nézett, te reggeliztél edzés előtt, egy reggel 7-re vagy 8-ra, uh-huh. Te reggeliztél előtte. Mondom, hát igen, hogy legyen energiám. Imike, gyere el egyszer úgy, hogy nem reggeliz, próbáld ki, meg tudod csinálni. És kipróbáltam, és tényleg meg tudtam csinálni.
De ez szóval tök egyéni.
Egyéni, teljesen. tudom, ez nem azt mondom, csak hogy bennem is az volt, hogy kell reggelizni edzés előtt, aztán meg kipróbáltam, hogy amúgy reggelivel is tudok edzeni, és úgy is tudok edzeni, ha nem reggelizek. Milyen érdekes. És nem fordultam le a székről. Na de várjál, ha már beszéltünk a fehérjékről, akkor táplálékkiegészítő, vitamin kapszula, ilyen kollagén, olyan kollagén, inni, injekcióba, infúzióba,
már
vitamin.
Már én is elfáradtam.
Mert én már mindent hallottam, és én nagyon-nagyon sokáig nyomtam ilyen csomagokat, ilyen vitamincsomagokat, és az utóbbi két hónapban egyáltalán nem, és nem érzem azt, hogy kevesebb energiám lenne, és mondom, nem biztos, hogy van összefüggés, de nem érzem azt, hogy kevesebb energiám lenne, és ugyanúgy nem betegedtem meg, mint mikor ettem a vitaminokat minden nap, és azt hittem, hogy én azért nem vagyok most beteg, mert eszem a vitaminokat. Ez is ilyen furcsa dolog.
És emlékszem is, és féltem is, hogy úristen, ha az Imi elhív a podcastbe, akkor mit fogok erre mondani, amikor azt mondtad, hogy de mióta vitaminokat szedsz, azóta nem vagy beteg, és akkor... Mert ugye az van, hogy amikor az ember eszik, és érzi a hatását, akkor azt hiszi, hogy már is ért hozzá. És akkor, hogyha te azt mondod, hogy az étrendkiegészítő hatására nem vagy beteg, akkor én bármit is mondok, azt úgysem fogod annyira magadénak érezni, mint a saját tapasztalataidat. Szóval most arról beszéljek, hogy van-e értelme az étrendkiegészítőknek? Vagy most
nem az, hogy van-e értelme, mert nyilván itt majd mindenki el fogja dönteni magának, de hogy például mondjuk egy ilyen ezres C-vitamin, multivitamin, ez hogy hasznosul, vagy mondjuk, ha ezt valaki inkább megenné gyümölcsbe, zöldségbe, mi a különbség? Uh-huh. Mert azért tök nem mindegy a gyomromnak, abban biztos vagyok, meg a bélflórának, meg ízni, hogy betolok egy vitamin, vagy mondjuk tényleg megeszek két répát, meg egy brokkolit, és egy szelet csirke mellett uh-huh. hozzá, mert hogy biztos, hogy más történik a gyomromban.
Hát az van, hogy ezeket a vitaminokat általában kúraszerűen szedjük. Tehát, hogy nem folyamatosan. És az van, hogy a betegségeket konkrétan ezekkel az étrendkiegészítőkkel, meg mikrotápanyag forrásokkal kezelni nem igazán tudjuk, megelőzni tudjuk. Uh-huh. Megelőzni is akkor tudunk mondjuk egy daganatos betegséget, ha több évtizeden keresztül relatíve jó leszünk, változatosan, élvezettel, így úgy amúgy, és az mindig hatékonyabb lesz, hogyha az étkezésünkre odafigyelünk, mint hogyha kúraszerűen szedünk egy-kettő vitamint, mert hogy egy olyan multivitamin készítmény sincs, ami olyan komplexen lefedi a szükségletünket, mint az étkezés. És amikor piedesztára emelünk egy multivitamint, és azt szedjük, akkor hajlamosak vagyunk az étkezésünkre kevésbé odafigyelni, mert hogy az úgyis megoldja a munkát, tehát összességében többet árt, mint használ. Másrészt az étkezésben mindig hatékonyabban szívódik fel, a C-vitamin az egy jó példa, az aszkorbinsav, tök mindegy, hogy a legolcsóbbat veszem, vagy a liposzómásat, vagy az elhúzódó hatásút, egyébként ez mind ilyen bullshit, tehát, hogy ez marketing, abszolút, tehát az egész étrendkiegészítő biznisz nagy mértékben biznisz, nagyon durván, mert hogy nincsen kötelességük tudományos alapon bizonyítani, hogy mi van a termékekben, csak jogszabályi előírásnak kell megfelelni a termék címkéjén lévő információknak.
Micsoda!
Befizetik az eljárási díjat, ez ugyanaz, mint például az ilyen különböző minősítéseknél, a Fairtrade, a Rainforest Alliance, a Dolphin Safe.
Meg lehet venni kvázi?
Be kell fizetni az eljárási díjat. Megnézik, hogy jogszabálynak megfelele a címkén lévő információ, azt mehet 8 napon belül a polcra. Olyan mennyiségben van jelen, és ugyanez van, mondom, a Fairtrade-nél is, hogy olyan mennyiségű termékre teszik rá a Fairtrade-et, hogy nincs az a globális ellenőrző testület, ami ezt be tudja tartatni. Van kivétel, például a magyar biominősítésre szoktam mondani, hogy ők tényleg rendszeresen ellenőriznek, iszonyatosan kevés minősített biotermék van Magyarországon. Tehát, hogy az étrendkiegészítőket szedni azért, mert hogy szép a csomagolása, mert ugye mire tudnak, tehát hogy mivel tudják eladni? Hát ezzel, mert a laikusok nem értenek hozzá, hogy szelén élesztő, vagy szelenometionin, vagy szervetlen szelén van benne, bár mondjuk az már átment, hogy szerves szelént kell szedni, de hogy ezen kívül az embernek nincsen tudása erről, vagy hogy cianokobalamin van rajta, és hogy akkor most én milyen formába viszem be azt a vitamint, és hogy a szervezetemnek a ciánnal meg kell küzdeni, hát nyilván határérték alatt van, de hogy akarok-e én olyan áron bevinni B12-t, hogy bevigyek mellé egy ilyen hatóanyagot pluszba. Jézusom. Tehát, hogy de ezek ilyen apróságok, meg nincsen vele baj, meg ritkán szedjük ezeket, nem folyamatosan, de hát túl lehet adagolni egyébként vitaminokat. De ami nagyon fontos, én az antioxidánsokkal foglalkozom sokat, mert ugye hát a magyar superfood könyvnek is ez volt az egyik célja, hogy bemutassam, hogy minden alapanyagban, tehát zöldség, gyümölcs, gabona, féle olajos, maghüvelyes, ben van valamilyen szupererő, valamilyen antioxidáns, valamilyen szabad gyökkötő növényi hatóanyag, És ezeket például tök jól be lehet vinni étkezéssel, és nem csak akkor, ha nyersen eszünk és legelünk folyamatosan vegánként, hanem akkor is, hogyha igenis a nagymamának a cukros baracklekvárját eszem, az is teli van antioxidánsokkal. Jó, mondjuk legyen inkább nagymama helyett anyái, aki már csak fele annyi cukrot rakott a lekvárba. Tehát, hogy az antioxidáns akkor is benne van, vagy ha aszalva van, vagy ha meg van főzve, vagy meg van sütve, vagy le van savanyítva. Tehát, hogy ezekkel be lehet vinni az antioxidánsokat, és hogyha ezeket étrendkiegészítőből fogyasztom lapátszámra, porított ez, ilyen flavonoid, olyan koncentrátum, és ezeket tolom folyamatosan, és közben egyébként nem bányász vagyok, akiben egyébként rengeteg szabadgyök keletkezik az extrém fizikai munka és a környezeti terhelés miatt, és a kis irodai munkám mellett tolom az antioxidánsokat, akkor prooxidáció kialakulhat, tehát többet ártok, mint használok.
Tényleg túlzásba lehet.
Tehát a legbiztonságosabb és egyben a leghatékonyabb tápanyagbeviteli forrás jelenleg az változatos étkezés.
Wow.
Szóhoz hagylak jutni.
Nem. Hát én nem szeretek beszélni, azért írom a vendégeket, hogy ők szerepeljenek. Elkezdtél még csak a C-vitaminos gondolatot nem fejezted be, hogy tök mindegy,
semmely
hogy a legolcsóbb...
Semmely gondolatomat nem fejezem be, bocs.
Hogy a C-vitaminot tök mindegy, hogy az aszkorbinsav a legolcsóbb vagy a legdrágább kávé, mert ugyanúgy fog szívódni?
Így. Tehát, hogy nincsen szüksége a szervezetünknek folyamatos 0-24-es C-vitamin ellátottságra. Egy éleste egy adag savanyú káposztát a körzethez, aztán be van fejezve a napra. Úgyhogy nem kell se a liposzómás, se az elhúzódó, úgyhogy nyugodtan meg lehet venni a legolcsóbbat, csak ne az aszkorbinsavat lapátoljuk.
Na,
mert hogy az
van?
Meg, hát fogzománckárosító igazából, csak ennyi.
És ha vízbe keverve issza valaki?
Akkor is fogzománckárosító.
Szétmarja konkrétan a fogzománc?
Hát hosszú távon károsítja, jaj. Igen.
Nekem a grapefruit is kikezdi a fogaimat, nem tudok grapefruitot enni, mert elkezd fájni tőle a fogam. Na, de ha már akkor itt tartunk igazából a fehérjéknél, akkor csak ott szeretnék egy leágazást. Most a fehérje poroknál tartottunk, de legyen egy leágazás. Növényi fehérje versus állati fehérje.
Biztos ezt elmondtad a felvétel előtt, hogy erről is lesz szó, és én mindenre helyeseltem, amit fel akartál hozni, de hogy itt most csak annyit tennék hozzá, hogy nincsen ilyen, hogy jobb vagy rosszabb, mint ahogy nincs olyan, hogy a brokkoli egészséges, a csoki meg egészségtelen és csalókaja, tehát hogy nincs ilyen, úgyhogy nincs ilyen, hogy az állati vagy a növényi a jobb. Én pont azért tettem bele a könyvembe egy nagyon kevés vathúst, meg sertést, meg csirkét, meg pulykát, meg hazai halat, meg tejterméket is, hogy szerintem a változatosság a legjobb, mert hogyha fogyasztunk mindenféle állati eredetűt, akkor tuti biztos, hogy nem kell se B12-t szednünk, se pluszba omega-3-at, se semmit, de lehet vegánul létezni tökéletesen. Ha nem lehetne, én nem próbáltam volna ki január elején 45 napig a teljes vegánságot. Imádtam.
Mesélsz erről?
Hát csak ilyen szuperlatívuszokat tudok mondani, de persze tök szívesen mesélek róla. De hogy a kérdésedre válaszoljak, bármelyikhez tudok asszisztálni úgy, hogy az jó legyen. Csak nagyon fontos, hogy nincs ilyen, hogy az állati eredetű az rosszabb, meg egészségtelenebb. Az a baj, hogy azok a vizsgálatok, amik összehasonlították, hogy a húsevés, vagy a húsnemevés, vagy az állati eredetű fogyasztás és a teljes vegánság, melyik a jobb, néha nagyon-nagyon durván szélsőségeket hasonlítottak össze. Például ott van a Game Changer című film, amiben dokumentumfilm a Netflixen, amiben sportolók átértek a húsevésről a teljes vegánságra, és akkor azt mondták, hogy mennybe mentek tőle, vagy tűzoltókkal etettek. Amerikában tipikusan minden ebédre kb. A zsíros, húsos, locsogó, szaftos, imádom, hamburgert tették, azok elkezdtek zöldségeket enni, és akkor durva volt a különbség. Há, surprise, persze, hogy nagy volt a különbség, de az nem jelenti, hogy a szélsőséges húsevést kell összehasonlítani a zöldségben, gyümölcsben gazdag normális étrenden. Uh-huh. Hát persze, hogy lesz változás. Uh-huh.
Nekem a Game Changers is olyan volt, hogy megnéztem, tanulságos volt, de úgy voltam vele, hogy én az egyik részét így el tudom fogadni, meg elteszem magamnak, és voltak olyan részek is, amivel meg úgy voltam, hogy azért szkeptikus vagyok.
Ez a film egyébként egy nagyon jó iskola példája annak, hogy emberek, ami az elméletük, kiválogatják a rendelkezésükre álló információkból azt, ami az ő nézőpontjukat alátámasztja. És nagyon sokan, nem akarom mondani, hogy milyen keretrendszer szerint dolgozó csoportok úgy adnak táplálkozási tanácsokat, hogy kiválogatják a szakirodalomból azt, amit lehet úgy fordítani, hogy nekik van igazuk. és a Game Changerben is kicsit hasonló történik, hogy hát egy, ja, igen, tehát kiválogatják azt, és nem nézik meg sok esetben, hogy egyébként kifinanszírozta azt, igen, az adott kutatást. Tehát, hogy független az az adott eredmény, ami születik, és hát a Game Changernek az egyik finanszírozója az Amerika egyik legnagyobb növényi fehérjé gyártó cége. Tehát, hogy innentől kezdve, igen.
Igen. Hát csak kérdője. De hogy akkor jól gondolom azt, amikor mondjuk pont, hogy ilyen kondis ismerősök szokták kérdezni, hogy hogy viszek be fehérjét, meg íze, és szoktam mondani, hogy én amúgy nyilván van, hogy eszem én is akkor csirkét, de amúgy én imádom a lencsét, a csicseri borsót, no, ebbe is van fehérje, a vizébe is van, a mogyoróvajkrém, peanut butterbe is van egy csomó fehérje, tehát mondom, én is lehet.
Tudod, hogy miért találták ki a mogyoróvajat?
Miért?
Amerikában egy amerikai orvos, házi orvos volt, és, vagy hát még lehet, hogy él. Nem tudom. Szóval egy amerikai házi orvos találta ki, hogy az ő körzetében, az ő praxisában rengeteg volt az idős ember, és egyszerűen nem bírták a protézisük miatt a húst. És akkor, hogy mi legyen a fehérje, és akkor hát a mogyoróvajat el tudják szopogatni.
Legnagyobb ötlet.
Akkor így jött.
Milyen finom. És hogy ugye ez a saját olajában van. Tehát, hogy így annyira szépen látszik, hogy ez így le van darálva, és kijön a...
Hát igen, a felezsír, vagy hát olaj, zsírsav, meg, igen.
Igen, de tök jó, meg jól is néz ki. Jó, tehát akkor húsfogyasztás pro-kontra. Én se abban nem hiszek, hogy abszolút ne együnk húst, és abban se hiszek, hogy csak a hús az étel, és mondjuk egy zöldség nem lehetne főétel akár.
Fú, ezer dolgot akarok mondani. A zöldséget nagyon sokszor úgy nézzük, mint saláta. Fontos,
köret,
hogy
kész.
Vagy köret, igen, és közben milyen jó lenne, ha főétel lenne. Maga nem is csak a zöldség, hanem mondjuk egy olyan saláta, ami mondjuk bulgur összekeverve lencsével, meg olivabogyóval, meg valami salátával.
Nagyon éhes lettem, amióta beszélgetünk, őszintén, jaj, igen.
Azt így köretnek nézzük, közben ez lehetne így egy komplex egytál étel simán. Meg nagyon fontos, hogy nem csak az a zöldség is egészséges, ami friss saláta, hanem ha meg van sütve, főzve, párolva, bármi, az is abszolút egészséges, tehát vannak olyan tápanyagok, amik hozzáférhetőbbé válnak hőközlés hatására. Meg hát akkor úgy nagyobb mennyiséget is tudunk enni belőle, ha meg van főzve, tehát hogy nagyon dicséretes, hogy a smoothie-ba belerakunk egy marék spenótot, tök jó, csak amikor főzeléket készítünk belőle, akkor nem 10 g spenótot eszünk meg, hanem 300 g-ot.
Igen.
És akkor a hús, elmondom, hogy mi a baj a húsfogyasztással, ami így gyorsan így eszembe jut. Az egyik az az, hogy túl sokat fogyasztunk belőle, tehát, hogy most én látszok a kamerába?
Persze.
Szóval, amikor húst teszünk, akkor nagyon sokszor elképzelünk egy ilyen ekkora rántott húst.
Igen.
Közben a normál ajánlás, tehát szemét dietetikusok, meg a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége hústevés javasol. Igen ám, egy főétkezésre kb. 80 g-ot, ami ekkora. Tehát nem kellene húsmentesen enni, csak egészségesen, ami azt jelenti, hogy ez lenne a mennyiség. Az hogy jön ki, hogy ennyi húst teszek meg ebédre? Hát úgy, hogy nem csak krumplipüré van mellette, mert akkor kiszúrom a szememet egy ekkora hússal, meg egy kis krumplipürével. Hát tök jó lenne nem csak krumplipürét enni, hanem mondjuk lehetne egy olyan vegyes, ilyen tartalmas köretet, ami krumpli, meg egyéb sült zöldségek, és akkor még a teteje meg van szórva pirított olajos magvakkal. Vagy mondjuk csinálni mellé egy tartalmas salátát, vagy mondjuk a majonézes kukorica saláta az ne csak majonézbe tocsogjon, hanem hogy a kukorica domináljon benne. Meg szóval, hogy ez lenne a mértékletes húsfogyasztás az egyik. Az a baj nagyon sokszor a húsokkal, hogy nagyon sok zsiradékkal készítjük el, mert most dívik az a szabály, hogy a zsír az egészséges, és akkor együnk kacsa zsírt, meg mangalica zsírt, meg ilyenek. És ezek mind zömében telített zsírokat tartalmaznak, bár mondjuk pont a kacsában van telítetlen, és azt most csak gyorsan közre szúrom, hogy csak valaki kacsazsírpárti, akkor...
A telített a nem jó, és a telített...
Nincs ilyen, hogy nincs jó ilyen, és hogy jó, rossz, nem jó. Mert mindkettőre szüksége van a szervezetünknek. Ez tény.
Okay.
Amiért Magyarországon a telítetlen zsírokat hangsúlyozzuk, tehát elsősorban a növényi zsiradékokat, olívaolaj, repceolaj, napraforgóolaj, amit főzéshez használunk,
igen.
Nagyon jó. És amit meg készítelhez használunk, extra szűz olívaolaj, dióolaj, tökmagolaj, lemmagolaj. Ezekben a telítetlenek dominálnak, és fontos, hogy a lemmag és a dió kifejezetten többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmaznak, tehát omega-3-at. Azért hangsúlyozzuk a növényi olajokat, mert Magyarországon dominál a telített, mert telített zsír van a sajtban, a tejfölben, a tejszínben, a húsokban, a húskészítményekben, így van.
Igen.
Tehát azért, hogy az egyensúly fennálljon, nem megtiltjuk ezeket, hanem kicsit csökkentjük a mennyiségét, és kicsit propagáljuk a telítetlen zsírokat, hogy azt használjuk. Ha már hozzáadunk zsíradékot, akkor ez domináljon. Nem mindig a vaj, meg a zsír, meg a töpörtyű.
De ez mind finom.
Hát ez mind finom. És ezért ezt, mondom, hogy nem ezt, nullára vesszük.
És ezt csak azért jegyeztem meg, mert ha valaki nem csak Spotin hallgatja a beszélgetést, vagy ha Spotin hallgatja, akkor indítsa a YouTube-on is, hogy lássa Adri arcát, hogy Adri ezeket amúgy szereti és is eszi is, csak tartja a mértékletességeket, amikor kimondtad, hogy s a töpörtyű. Mert itt tényleg nem arról van szó, hogy ezt soha többet.
De nyilván, ha nem szereti valaki, akkor ne egye, csak ha meg szereti, akkor meg ne bélyegezze meg úgy, hogy bűnös. Az a kaja, csalókaja, mert amikor azt teszi, akkor azt hiszi, hogy bűnözik, és az nem tesz jót. Csak arra szoktam figyelni, hogy amikor töpörtyűt eszek, akkor az úgy néz ki a tányér, hogy amúgy annyi savanyú káposztát megeszek, hogy így a párom így pislog, hogy neki már ne szedjek többet a tányérjára, már nem tud megenni annyit. És vagy ha mondjuk barátokkal megyünk futóversenyre, akkor előző este, vagy utána napra, amikor vásárolom a zöldségeket a kajához, akkor néznek rám, hogy Adri, ki fogja megenni ezt a sok zöldséget, hát mondom ti. Tehát, hogyha úgy néz ki a tányérom, hogy van egy kis adag töpörtyű mellette, meg a kenyér, és nem kell, hogy mindig a teljes körnésű legyen, nyugodtan lehet néha egy jó minőségű kenyérből a fehéret is megvenni, és akkor mellette a tányér teli van zöldségekkel, most nem tudom, mikor megy az adás, de hogy most még így. Vagy mikor fogod kérni, vagy
múlva.
Mikor hallgatják. Jó, tehát, hogy akkor most így a tavasz elején, tél végén még abszolút nem jelentek meg a paprika, paradicsom, uborka, erre még azért úgy vastagon várni kell, úgyhogy most még a savanyúságok, meg a sárgarépacsik, meg a karalábét rágcsáljuk, meg a jégcsapretek, meg a hónapos retek, meg a sörretek, meg a tépősaláták, amik hidegtűrőek, tehát most is vannak, meg a savanyított karfiol, meg a kovászos uborka.
Jaj.
Ezek lesznek a zöldségforrások, és akkor, hogyha emellett van egy kis töpörtyű, azzal nincsen baj, csak nem mindig töpörtyű legyen, az viszont tök fontos.
Ezt gyorsan el kell mondjam, mert szerintem, nem tudom, hogy beszélted-e a pároddal, ugye őt követjük egymást Instán, és kirakott egy fantasztikusan gyönyörű tányért, és ráírtam, hogy úristen, ez hol? Mert hogy gondoltam, hogy valami nagyon király éttermet teszteltetek, és így annyit válaszolt, hogy itthon, pont. És így meg így, ja.
Igen, az nagyon fontos, hogy én beszélgettem a kolléganőimmel arról, kérdezték tőlem, hogy XY influencer hölgyet követem-e, és mondtam neki, hogy tudom, hogy kiről van szó, de nem követem, mert még úgy, hogy én azt érzem, hogy kb. Így rendben vagyok így a dolgaimmal, még bennem is a frusztrációt fokozza, hogy én nem posztolok olyan gyönyörű ételeket, én nem nézek ki olyan tökéletesen, és így nem követem, mert irreleváns az én életemre nézve, hogy ő neki milyen kirakati élete van. És akkor így megkérdezte az egyik kolléganőm, hogy Adri, szerinted, aki téged követ, annak nincsen frusztrációja, hogy te milyen dolgokat eszel, meg csinálsz, és így annyira rosszul éreztem magam.
De ne érezd magad rosszul, inspiráló. Egyszerűen olyan gyönyörű volt az a tányérétel, hogy nem hittem el.
Jó, csak az a fontos, hogy az, hogy mi olyanokat kiteszünk, vagy hogy olyanokat eszem, nálam se úgy nézem ki minden kaja, és hogy én azért igyekszem is kitolni sztoriba nagyon sokszor olyat, meg lehet, hogy posztba is kellene, egy hogy maradandó legyen.
Egyszer tettél ki olyat, hogy a klinikán a nem tudom milyen főzelék, és így benne volt kb. Aha. A kanál, és hogy most ez van.
Igen.
Emlékszem rá.
Jó, oké.
Okay.
Meg kirakom,
emlékszem.
Amikor lángos teszek, meg nem csak a salátát, szóval, hogy így
igen, de megmondom, miért
lenni.
Hoztam be ezt a témát. Azért, mert gyönyörűen van fényképezve, és ez tényleg nem a reklám helye, olyan gyönyörűen van fényképezve a könyved, hogy az valami fergeteges, és akkor most magamhoz kapcsolok, és megmutatom, de inkább vegyétek meg, akit érdekel. Tessék. Magyar superfood. De hogy azt akarom mondani, hogy ez azért fontos szerintem, mert és én mindig ide vezetem vissza, fölnő a magyar gyerek a menzás trutymákos főzeléken, és azt hiszi, hogy a zöldségevés az ilyen tényleg undorító dolog, és utána meg mondjuk megnézi a könyvedet, vagy beköveti Instán, és lát néha ilyen tányért, rájön, hogy basszus, így is el lehet készíteni ezt a zöldséget, és ez ilyen szépen néz ki. Szerintem nagyon fontos az, hogy legyen esztétikus a kaja, mert akkor ráveszed magad. Én nem tudom, milyen sokáig nem ettem csicseri borsot, mert nem tudtam, hogy mi az. Uh-huh. És hogy így csak annyit láttam, hogy egy ilyen trutymák, aztán meg bemész valamilyen csicseri borsos láncba, vagy valahol kikérdés, és olyan gyönyörűen megvan csinálva a tányér, és így belemártod azt a lánkenyeret, és azt mondod, hogy ez mennyei manna, és közben nagyon egészséges is.
Igen, nekem volt egyszer egy olyan fotózásom, ahol nem tudom, 4 fotós srác volt, meg egy videós, és akkor az a kaja, amit megcsináltunk, lencsefőzeléket főztem új évkor, és akkor volt a hagyományos lencsefőzelék, amiben egyébként semmi habarást meg rántást nem tettem. Nem azért, mert nem kell. Elkaptalak.
Na várjál, jó, az mindjárt mondok hogy, erre valamit.
Mert hogy nem azért, mert ne szabadna belerakni, mert most ha beleraksz egy nagy fazék lencsefőzelékbe 2 kanál lisztet, mi történik? Semmi, de majd mondd el, hogy mit szeretnél. De hogy abban nem raktam, mert egyszerűen nem kellett, mert annyira kevés vízzel öntöttem fel a lencsét, és a lencse keményítő tartalma annyira besűrített, hogy nem kellett sűrítenem, és pluszban még csináltam tepsibe sült zöldségeket előtte 1-2 nappal, és abból a maradékot egy következő fázisfotónál belekevertem, és úgy ment a tetejére a tükörtojás. Tehát ez nem egy hagyományos lencsefőzelék volt sült kolbásszal, mert hagyományos lencsefőzelék lett, csak aztán tuningoltam a zöldségekkel tojással, meg még egy kis pirított tök mag ment a tetejére. Megkóstolták a srácok, akik nem ismerték föl a kelbimbót, meg a céklát, tehát ennyire nem volt viszonyulásuk a zöldségekhez, és azt mondták, hogy basszus, ez nagyon finom, és hogyha tudják, hogy ez ilyen finom is lehet, akkor néha kifőzdébe kérnek lencsefőzeléket.
Igen. Nekem kedvencem, és de ez hát, a halálom, hogy például lencsét magyar ember általában csak szilveszterkor szokott tenni, mert hogy kell, vagy muszáj, és a rántásra akartam csak mondani, hogy szegény kedves anyukámra szóltam rá egyszer, mert otthon voltunk, és akkor azt szerintem zöld borsó főzeléket csinált gyorsan összedobni, és akkor így, hát akkor csináljam, és akkor rántás, így mondom, de anya, együk meg párolva a zöld borsót, olyan finom, én imádom például. Mm-hmm. Csak kis sóval, borssal megpárolni. Tök jó lesz. És hát de így szoktuk. És mondtam, hogy oké, de amúgy ki lehet próbálni úgy, hogy csak párról veszed a zöldséget.
Ebben nagyon igazad van, hogy az, hogy így szoktuk, az egy sajnos egy ártalmas dolog. Tehát amikor én azon gondolkoztam, hogy vajon a francia nem vegán mindenki amúgy, mert bizonyos szempontból tök jó lenne. És rájöttem, hogy azért, mert egyrészt nincs tudásuk róla, hogy hogyan kellene jól, nincsen receptúránk hozzá. Másrészt, amit régen szoktunk, ami régi, ami ősi, ami vintage, ami nem tudom, ami retro, az elfogadjuk így ösztönösen jónak, mert hozzászoktunk és komfortos. Szóval, hogy az, hogy így szoktuk, az nem jó. Emellett azért, Imi, nem mondd már, hogy nem unnád rohadtul, hogyha mindig párolt zöldséget ennél. Tehát, hogy szerintem igenis van funkciója annak a tálkrémes, kanalazható főzeléknek.
Van, és nyilván otthon nem úgy csinálja anya, mint amilyen a menzán volt az iskolában, de például, ha az iskolában mondjuk tényleg párolvadnák párszor a zöldségeket, akkor talán jobban szeretnék a gyerekek. Nem tudom, ez az én teóriám.
Ez komplex szerintem, mert az, hogy az iskolában hogy mit csinálnak meg a gyerek, mit teszik meg, és otthon mit lát pontosan, ez egy olyan komplex dolog, amiben most én nem mennék bele. Szóval, hogy a főzelék, ez nem az én izém, hanem Partizánnak van az inségzavara négyrészes főzőműsora, és akkor annak premier előtti vetítése az élőbe volt, és akkor arra elmentünk, és ott mondott a fürdőzzé egy ilyet, hogy nem akarod megenni a rántást, ami liszt és zsír, de utána tolod az új hullámos kávézóba a croissant, ami liszt és zsír, vagy hát nem zsír, hanem vaj.
Igen.
Tehát, hogy valahol azt mondjuk, hogy van helye, valahol meg nincs, de hogy ha az lenne az ára, hogy zöldséget tegyünk, hogy készüljön egy kanállal a rántás, szerintem azzal semmi baj nincsen. Nyilván van az a technika, hogy kiveszed a főzeléknek az egyharmadát, összetúrmixolod,
és
azzal üzéled. Nekem a könyvemben van úgy tök főzelék, hogy egy kanálnyi olajon megpirítom a hagymát, rádobom a tököt, és ahogy megsózom, veszít annyi vizet a tök, hogy abba meg tud párolódni, és hozzákeverek egy pici kefirt, és semmi plusz sűrítés, még turmixolás sem kell hozzá. Uh-huh. És hogy nagyon sokszor van ez így, vagy megcsinálok egy ilyen vegetálnak szoktam hívni, mert hogy a leves zöldségeket, ez a sárgarépa, a fehérrépa, a zellergumó, ilyen hagyma, olyan hagyma, fokhagyma, mindenfélét lepirítok, és akkor azt utána összeturmixolom, és akkor az lett a sűrítés, meg a rántás, mert az így belemehet kb. Bármibe. És fontos, hogy akinek ez most még idegen, vagy azt érzi, hogy sok, az csak csináljon annyit, tök jó, az alapanyagot icipici vízzel öntsük fel, amennyi éppen ellepi, és akkor kevesebb vizet kell sűríteni.
Nekem ez is veszőparipám, én vesztem össze már barátokkal, ismerősökkel a vegetan embereket a dolgon, mert a vegetának vegeta íze van, és ha beleteszed egy kajába, akkor annak a kajának vegeta íze lesz, közben meg az alapanyagnak van íze, amit egy kis sóval szerintem ki lehet hozni. Ez az én véleményem megint csak.
Nem, de... az enyém is ez, csak hogy a vegeta miért egészségtelen, és hogy miért ártalmas, ugye van ez a nátriumglutamát, ez a, az MSG.
Az MSG monoszódiumglutamát.
Igen, hát angolul, igen, magyarul nátriumglutamát, és hogy ugye a kínai étterem szindróma, hát a nátriumglutamát az káros, közben nátrium, ami a nátriumkloridban benne van,
igen,
meg glutaminsav, ami meg egy fehérje alkotóanyag, amit minden nap megeszünk. Uh-huh. Akár vegánok vagyunk, akár húsevők. Tehát nincsen semmi baj a nátriumglutamáttal. Az a baj, hogy akik nátriumglutamátos cuccokat fogyasztanak folyamatosan, azok a vegetával és a nátriumglutamáttal érik el az ízt, és nem azzal, hogy sokféle zöldséget főznek bele, uh-huh, ami mellett gazdag lenne az íz, de gyorsabb az ízfokozóval megcsinálni azt, hogy finom legyen. Tehát nem az a baj, hogy azt eszik, hanem hogy az értékes tápanyag rovására megy. Tehát nem azzal van a baj, hogy csokit tettél a reggeli zakkásádra, hanem az lenne a baj, ha csak csokit tennél rá, és az az íz a megy rovására megy. De ha kiegészíti, akkor tök jó.
Ja, én nagyon szerettem amúgy az ilyen gyors kifőzdés kínait is, van egy ilyen perverzióm. De például ott pont tudom, hogy mi az, amikor mondjuk kicsit megszaladta az MSG a kajába, mert nekem azonnal kivörösödik a fülem. És ilyen kicsit így kiver a víz. És nem a csípősségtől, uh-huh, hanem rá milyen hatása van a nátriumglutamátnak. Ezt többen is írták a neten, úgyhogy biztos igaz. Nem, tényleg ezt szoktam érezni, hogy az annak a jele szokott lenni, hogy túl van tolva az ízfokozó.
Okay.
Én vettem, képzeld el, ezt egyszer már bevallottam, nem tudom, hogy valakivel beszélgettem-e, vagy mármint, hogy így adásban, vagy adáson kívül, de éppen a főzésről volt szó, és hogy én vettem még a COVID alatt kísérletezés céljából nátriumglutamátot, MSG, és nem bontottam ki azóta. Akárhányszor elgondolkoztam rajta, hogy na most kipróbálom ezt a csalást, hogy ugye egy nagyon keveset kell beletenni.
De próbáld már ki.
De nem akarom ki.
De miért nem? Én annyira kíváncsi vagyok, hogy attól is vörös lenne a füled.
De pont ezért nem akartam kipróbálni, mert nem tudom, mennyit kell bele, meg akkor ez most akkor csalás, vagy nem csalás, ez egészséges, vagy nem egészséges, eszik is sok milliárdan, de közben meg nem jó, hogyha túl van tolva, mert arra vonatkozólag is olvastam, hogy ilyen függőséget is tud okozni, vagy nem
bármi
tudom.
Bármi tud függőséget okozni.
Csony.
Imádom, édesítőszerről megy most az, hogy kimutatható a bélflórába. Hát mondom, bármit teszünk, az
kimutatható a bélflórába.
Vagy emeli a vércukorszintet, persze. Azt kíváncsi vagyok, hogy vizsgálta-e valaki, hogyha elmegyünk a pékség mellett, akkor mennyire nő a vércukorszintük, mert hogy az emésztés beindul az illathatására.
Tényleg.
Is. Meg a csokoládés zacskót csörget valaki, akkor is beindul az emésztés.
Pavlovi, reflex is.
Nem, az emésztés az elindul már. Tehát azért fontos a tálalás, most megint visszatérünk egy gasztrus példához, azért jó egyébként a tálalás dolog, és hogy nem jó, rossz és ocsmány és gusztustalan környezetben enni, mert egyszerűen az emésztés nem indul meg rendesen. Tehát, hogy megindul már ez a kefalikus fázis, ami a tápcsatornán kívül is megindul az emésztés.
Azt akkor gyorsan segíts rendbe rakni, hogy ugye tényleg van egy olyan latency, egy olyan késleltetés, ami az agyból agyba érkezik, hogy
jó az ember...
Jó lakottság. Tehát, hogy tényleg, ha csak valaki úgy próbál meg kevesebbet enni, hogy ő elkezd lassabban enni, akkor meg fog jönni a telítettségérzés.
Mm-hmm. Igen. Tehát, hogyha 5 perc alatt én megeszem az egész ebédemet, éhes leszek, de ha negyed óráig a felét eszem meg, akkor kb. Jól fogok lakni.
Wow, igen.
De és ezt nem azért szeretném, hogy valaki így fogyókúrázzon, hanem azért, hogy figyeljünk már arra, hogy eszünk, hogy étkezünk, hogy örüljünk már, hogy étel van az asztalunkon, meg hogy azt elkészítettük, hogy felfogjuk nem egyszerűen a kalóriabevitel csökkentése miatt, mert akkor még mindig nem a lényeghez jutunk uh-huh. el. De hogy egyébként ez így van, igen.
Beszéljünk, Léci, a könyvedről, mi a superfood?
Én szeret. Jó, nem, a superfoodról beszélhetünk.
Nem, akkor ne a könyvedről, a superfoodról, mert tényleg nem arról van szó, hogy itt most azért hittalak, hogy itt könyvpromó van, mert hogy ezt én vettem magamnak. De hogy tényleg szerintem tök fontos,
de
meg olyan szép ez a könyv.
Tök érdekes, hogy ugye ez 2 évvel ezelőtt íródott, vagy most már lassan 3, igen, 3 évvel ezelőtt már készen volt, és hogy most megint fellendült az eladás, mert én fél évente kapok a kiadótól számokat, és nem tudom miért.
Megint, trend! Most megint valaki kitalálta, és egy körnek akkor terjeszti, hogy egészségesen így, és mondjuk körbenézel a piacon, ez egyrészt a szebbek között van, és szerintem tényleg egyáltalán nem elhanyagolható, hogy basszus, neked végzettséged van erről, ebből.
Egész máshogy írnám meg ma már, tehát, hogy emberileg is, meg szakmailag is nagyon sokat fejlődtem, attól persze alapigazságok benne vannak. Szóval, hogy a könyvnek az a lényege, hogy magyar superfood, és akkor mindig jöttek régen ezek az interjú kérdések, hogy akkor emeljen már, hogy mi az a legfontosabb, és mondom, ott van benne a 106 alapanyag, igen, az mind azért van benne, mert mind superfood, mert hogy az egyszerű íztelen tökben is van olyan hatóanyag, amit vizsgáltak, és igenis daganatprevenciós szerepe van. Vagy igenis egy nyomvat cékla, ami nincs felkapva, mert nem brokkoli, meg csiamag, meg kinoa, abban is vannak olyan értékes vegyületek, ami nem azt mondom, hogy semmi másban nincsen meg, mert ez a kizárólagosság, hála Isten, a táplálék, vagy a nyersanyagok terén nincs meg. Tehát, hogy mondtad a túróról, hogy milyen jó fehérjeforrás. Oké, tényleg az, de vannak benne értékes zsírsavak, meg vitaminok, meg ásványi anyagok, vagy amikor azt mondjuk a kenyérre, hogy jaj, a kenyér a szénhidrátforrás. Persze, de növényi fehérjeforrás, pláne ha teljes kiördésűt veszünk, és nem csak ilyen bambuszrosttal telitolt rost készítményt veszünk, hanem egy valóban gabonából, teljes örlésű gabonából készült kenyeret, akkor annak magasabb lesz a növényi fehérje tartalma, a gyulladás csökkentő hatású telítetlen zsírsav tartalma is magasabb lesz, meg a vitamin, meg az ásványi anyag tartalma. Tehát, hogy minden lehet superfood, és itt ugye a magyar forrásokról, vagy a hazai forrásokról van szó, mert akkor lesz igazán superfood valami, hogyha az helyben termett meg, mert akkor ugye a hosszú szállítási lánc során nem bomlik le a tápanyagtartalmának egy része. Nem kapott egy csomó vegyszert, amit a hosszú szállítási lánc során megkapott azért, hogy megőrizze az állagát, meg a kinézetét. És igen, szóval rengeteg minden van benne, és én nem akartam kizárni ebből az állati eredetű nyersanyagokat sem, mert hogyha az egy jó minőségű valami, és nem egy ketreces tojás, aminek ugye a kódja hármassal kezdődik, hanem inkább nullás vagy egyes tojásról van szó, vagy hogyha valami nem egy nagy üzemi állattartásból származó sajt, az is lehet abszolút superfood, pláne a mértékkel fogyasztjuk.
És akkor ebben a könyvben ugye receptek is vannak, ami nagyon fontos.
Igen, tehát ez receptek, alapvetően ez egy receptkönyv, az elején van egy kis elméleti bevezető.
De ez a lényeg, hogy ott az elméleti
bevezető.
És minden
receptnél az fő alapanyagról van egy magyarázna, kettő hasznos információ, igen, meg egyéb felhasználási módok, tehát hogy úgy érdemes használni a könyvet, nem úgy, hogy kinézek egy receptet, hanem kimegyek a piacra, kicsattogok, és akkor ezt az alapanyagot nem ismerem, nem tudom, hogy mi az, és mondjuk esetleg nincs kedvem interakcióba kerülni az árussal, mert mondjuk még kicsit tájidegen nekem a piac, akkor hazamegy valaki, kinyitja a könyvet ott annál az alapanyagnál, hogy mondjuk mángold, vagy pakcsolj, vagy spárga, vagy nem tudom, talál valaki egyszer, melyik az a okra, ami Angliában ilyen tök elterjedt dolog, Magyarországon egy-egy itt piacon van, lehet néha. Igen, igen. És akkor megnézi, hogy mi az, és akkor ahhoz keressünk receptet, és ne a recepthez alapanyagokat, mert pont az a lényege a fenntarthatóságnak, mert ugye a könyv célja a fenntartható, és egyben egészséges étkezés, hogy ne higgyük azt, hogy van az egészséges étkezés, ami kakaóbabtöret, és fehérjepor, és kinoa, és gluténmentes, és kukoricamentes, és cukormentes, és van a fenntartható, ami meg béna, és íztelen, és szintelen, és izé, hanem hogy a kettő az tök kéz a kézbe jár, sőt, az lesz igazán fenntartható, ami finom, mert ha nem finom, akkor nem fenntartható hosszú távon, és az lesz igazán egészséges, ami fenntartható, mert hogy ami helyi, kis termelői, szezonális, az lesz a legmagasabb tápanyagtartalmú. És akkor megint belekavarodtam a kis monológomban.
Nem, ez tök jó volt, és ez egy tökéletes végszó lett volna, de olyan érdekes dolgokat mondasz, és még van egy-két kérdés, úgyhogy még nem engedlek el, még pár percet itt kínozlak.
Oké, még van egy kort kávén.
Mert hogy tényleg annyira jó ilyen beidegződésekről beszélni. Tej, nem tej. Ez is egy új, most hot topic.
Annyira finom tej volt ebben a kávéban.
Én rendes tejjel iszom mindig.
Én akkor iszom tejjel, hogyha tudom, hogy az adott kávézóban, és én ilyen iszonyatosan mázlista vagyok, mert itt Pesten van egy pár kávézó, meg tudom, hogy melyik az, ahol tényleg jó minőségű tej van, tehát üvegbe tárolják, még csak nem is az, hogy műanyagba, bár mondom, a bolti tejekben is hiába van műanyag, abban a dobozban biztonságos ezeknek a bevonata abszolút, de hogy olyankor szoktam tejjel inni, amikor tudom, hogy valami kis gazdaságból származik a tej, amit használnak a kávézóba. De mondjuk, nem tudom, Pécsen voltam akkor is, Pécsen néhány napot voltam, és úgy tudtam a kávézóba venni kávét, hogy láttam, hogy milyen tejet használnak, és akkor ott vettem egy üveg tejet a pécsi ott tartózkodásomra, és az utazás végén visszavittem oda a teljes üveget, szóval máshol is meg lehet ezt oldani. Nyilván mindenki számára sajnos nem elérhető Magyarországon, de hogy igenis, amikor jó minőségű tej van, akkor azt szoktam inni, amikor meg nincs, akkor egy kevés növényi tejet. Mondjuk senkit nem érdekel, hogy én mit csinálok, hanem az elméletről kellene beszélnem, hogy tej vagy nem tej.
De fontos.
Szóval, hogy nincs ilyen, hogy A vagy B, az nagyon fontos, hogy az, hogy nagyüzemi állattartást támogatni, hogy literszámra ígyuk a tejet naponta, az nem értek egyet vele se etikailag, se egészségügyileg. De a mértékletes tejfogyasztással nincsen semmi baj, tehát az, hogy a tej gyulladást okoz a belegbe, ez semmi nem igazolta. Amikor egy gyulladásos folyamat valami miatt kialakul, az nem a tejtől van önmagában, az fix. Azt, amit bebizonyították, hogy az állati eredetű, vagy hogy hívják, a tejtermékek gyulladást okoznak, azok inkább az olyan vizsgálatok, amiknél a vizsgált személyek nagyon sok zsíros sajtot, tejszínt, tejföld fogyasztottak, akkor ezek valóban a gyulladásos folyamatokat a telített zsírtartalmuknál fogva tudják fokozni. Uh-huh. Ugye az elején is beszéltünk. Igen. És kifejezetten a probiotikus hatású joghurtnak és kefirnek meg bizonyítottan prevenciós szerepe van számos civilizációs betegségben. És akkor, ha valaki nem bírja a tejet, hát akkor könyörgöm, ne igyon tejet, vagy próbálja ki a laktózmenteset, vagy hogyha nem akarja a nagyüzemi tartásból származó tejet fogyasztani, akkor vegyen nyugodtan biotejet, ráadásul ma már sajnos nem is sokkal drágább a biotej, mint, mint a normális tej. És az, hogy hormontartalma van a tehén tejnek, az egyrészt nem igaz, vagy ha van is, akkor kis mennyiség van benne, és fontos, hogy a hormon az egy fehérje. Tehát amikor mi azt megisszuk, bekerül a gyomrunkba, akkor ott az egyes pH-jú gyomorsav, vagy hát a teljes gyomor, meg kb. 2-es a pH-ja, az ő denaturálja, tehát hatástalanítja azt a hormonfehérjét, tehát nekünk attól nem lesz hormonális változásunk, uh-huh. hogy megiszunk fél deci tejet a reggeli, vagy a délelőtti, vagy a délutáni teljes kávénkhoz. Szóval aki szereti, az nyugodtan így a...
Hú, de jó, hogy felhoztál ezt a hormon dolgot, nekem pont mondta múltkor valaki, hogy ne egyél sok csicseri borsót, mert női hormon van benne, és az így nem.
Igen, fitoösztrogén van benne, direkt azért hívják növényi ösztrogénnek, mert nem ugyanaz, mint az emberi ösztrogén, úgyhogy nincsen vele semmi
akkor
baj.
Akkor jó, megnyugodtam, köszönöm, nem szeretnék lemondani.
Mondjuk nőket vizsgálták, tudtam, ma nem férfiakat, de hogy az emlőtumor megelőzésében bizonyítottan szerepe van például a csicseri borsónak, de ugyanígy a szójának is, mint hüvelyesnek.
Na és akkor még kérdés, még így a tejre csatlakozva, aztán egy utolsó kérdésem lesz. Csak hogy tej, folyadék, és imádom ezeket az elméleteket is, hogy napi 4 litert, meg napi 6 liter vizet meg kell inni, különben nem vagy egészséges.
Jaj.
Szeretem az őszinte reakciódat.
Ja, igen, mert hogy kicsit túlbonyolítjuk, tehát hogy... Ha csak nem egy 80 éves emberről beszélünk, akinek a szomjúság érzete már kevésbé van jelen, mert a szomjúság érző központ az kicsit így inaktiválódik az idő előre haladtával. Jaj, de jó, így áll egy kis vizet. Uh-huh. Szóval, hogy figyelni kellene arra, hogy szomjasok vagyunk-e, vagy nem. Akinek ez nem megy, akkor figyeljen a vízivásra, de nincsen ilyen, hogy 4 litert kell, vagy 6 litert. Meg most divat az is, hogy elvileg ne ígyunk vizet, mert hogy elő tudja állítani a szervezetünk. Most ez a legújabb. A zsírszövetből valahogy nem tudtam követni, mert hogy olyan buktatók voltak benne élettanilag. Szóval, meg az a kérdés, hogy szabad-e inni étkezés közben, mert hogy felhígítja a gyomor.
Jézus, ilyenek amúgy vannak?
Hát szerinted én mivel dolgozom nap, mint nap az ilyen tévhitekkel? És itt nagyon fontos, hogy én most itt kiventilálom azt a frusztrációt, ami bennem van, és nem azt nézem hülyének, aki eljön hozzám, mert szegényű abból főz, amit kap.
Amit hall, persze.
Hanem, hogy kitalálja ki ezeket a baromságokat. És nyilván, akinek csökkent gyomorsav termelése van valamilyen gasztritis miatt, egy gyomorgyulladás miatt nem úgy működik a gyomor, meg a tápcsatornája, meg az emésztőrendszere, akkor az esetleg ott ne igyon rengeteg vizet, mert akkor tényleg felhígulhatnak, de egy egészséges embernél az, hogy megette a levest, ami eleve mondjuk fél liter víz, és utána meg megeszi a második félét, azzal semmi baj nincsen az égvilágon. Ha többet iszunk, akkor több szívódik fel belőle, és ürül a vizelet, tehát azért lesz szép szalmasárga olyankor a vizelet, amikor nem iszunk, akkor meg sötétsárga, és akkor baj van, és akkor inni kell.
Én el szoktam felejteni inni egyébként, sajnos, néha meg enni nem eszem, és közben megiszom helyette, szóval ez is ilyen nálam, mint egy ilyen színusz görbe, de közben meg én szoktam azt mondani ismerősöknek, úgyhogy nem iszol, és mondom, oké, lehet elfelejtettem, de mondom, enni megettem, és a kajából a szervezetem úgy ki fogja vonni a folyadékot, vagy nem tudom, emésztéskor, vagy az nem igaz, hogy a...
Hát attól függ, hogy mit eszel, ha levest eszel, vagy gyümölcsöt, zöldséget, akkor igen,
de eszem ha... mondjuk egy lencse körrit rizssel, abban
hát nem sok folyadék.
Abban nem lesz sok folyadék?
Hát nem. Hát attól függ, hogy a lencse mellé teszel a rengeteg zöldséget. Vagy csak zsíros tejszint.
Nem is teszek tejszint.
Hanem
kókusztejet. Kókusztejet szoktam.
És annak hány százalék a zsírtartalma?
Nem tudom.
Hát szerintem 17.
De valahogy kókusztejet se teszek bele. Voltam indiai főzőtanfolyamon, és megtanultam igazi indiait főzni. Tényleg olyan az íze, mint az étteremben, és kávé, és semmi nincs benne, csak uh-huh. zöldségek. Vöröshagyma, fokhagyma, gyömbér, paradicsom, és ennyi. Ja, a római kömény
természetesen. Nem baj, ehhez így elvizet.
Jó. Na és akkor még egy veszőparipa, ez a jaj, ne egyél szénhidrátot egyáltalán. De hát kell a szervezetnek üzemanyag, és a szénhidrát is egyfajta üzemanyag, nem?
Hát a szénhidrát az egyik legfontosabb energiát adó tápanyagunk. Hát, hogyha nem fogyasztunk szénhidrátokat, akkor energiát be tudunk vinni zsírból, de abban nem lesznek olyan tápanyagok, mint ami a szénhidrát forrásokban, meg be tudjuk vinni fehérjéből, de mondjuk, ha nem akarunk szénhidrátot bevinni, akkor az csak a hús. Mert hogy az összes többi, vagy a tojás. Mert hogy az összes többi, vagy a sajt.
Mert, hogy az a lényeg, hogy állat, mert, akkor állati eredetű.
Hát nem, mert hogy a túróban már van szénhidrát is. Meg a joghurtban, meg a kefirben van szénhidrát. Ja, vagy aha. mondjuk ott van a hüvelyesek, azok nagyon jó fehérje, növényi fehérje források, de amellett nagyon sok összetett szénhidrát is van bennük, vagy az olajos magvak. Növényi fehérje, zsiradék és a rost, tehát összetett szénhidrát. Tehát, hogy szénhidrátmentesen étkezni, hála Istennek, nagyon nehéz. Amikor azt mondjuk, hogy ne együnk szénhidrátot, inkább az egyszerű cukrokról van szó, hogy azokat ne vigyük túlzásba. Tehát amikor én azt mondom, hogy igenis a táplálkozásunkból a napi energiabevitel fejle a szénhidrát legyen, akkor én ott az olyan szénhidrátokra gondolok, ami mondjuk egy alma, egy körte, egy zappehely, egy rizs, ugye egy magyar rizs, akkor egy krumpli, egy édes krumpli, vagy a sütőtök, még éppen szezonja van kicsit, vagy a cékla, tehát az összes gumós, sárgarépa, fehérrépa, zellergumó, ezekben mind csomó szénhidrát van.
És milyen finomak és egészségesek.
Igen. Mindig gondolkozom, amikor ilyen olyan adás van, vagy hát én csak olyanba vagyok, ahol beszélünk az ételekről, és hát most így oké, elmondom, hogy olyan finomak, és akkor valaki éppen chipset zabálva, hogy inkább ez a finom, és tök egyet értek. Tehát, hogy az, hogy mi a finom, az teljesen relatív. Én imádom a zöldségeket, mert nagyon finoman elkészítem, és tehát, hogy én nem eszek olyat, amit nem szeretek, vagy ami nem finom. Bár mondjuk nekem valaki azt mondta, hogy én mivel tudom, hogy finom, vagy mivel tudom, hogy egészséges, meg én készítettem el, vagy együtt készítettük, vagy nem tudom, akkor én onnantól kezdve, ha nem is nagyon finom, akkor is olyan lelkesen eszem. És amúgy ez tényleg így van, de hogy én tényleg azért eszem, mert én azt úgy szeretem. Szóval igen, finom a sárgarépa, meg tényleg nagyon jól el lehet készíteni, csak az embereket nem tanítottuk meg, még rá is kevés jó példát látnak, mert vagy az van, hogy olyan receptet találnak, ami teli van zsírral, meg vajjal, meg békönnel, úgy könnyű bármit elkészíteni, de a mindennapi rutinhoz az nem fenntartható se anyagilag, se egészségileg, és akkor mit csináljon a répával? Párolja meg, bocs, nem a párolt borsódat akarom piszkálni, de hogy az meg egy másik béna javaslat, hogy akkor pároljuk meg, mert az uncsi lesz egy idő után, és akkor erre kellene valami igazán jó példát adni, meg megkóstoltatni velük, hogy az úgy tényleg finom. Thank you.